Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, a stúdióban itt van Hanandrea Medián és Mrázágoston Sámor, a Nézőpont csoport vezetője. Jó estét mindkettőjüknek, Exterde Tibor vagyok. Melyek azok a legfontosabb mutatók, amiket figyelni kell, hogy értsük, ami most történik, de úgy, hogy abból a később történtekre is valami releváns következtetést le tudjunk majd vonni?
Szerintem több ilyen mutató van. Az egyik, amit én nagyon kedvelek, és úgy látom, hogy a szakmában is elterjedt, az az, hogy ön szerint jó vagy rossz irányba mennek a dolgok az országban. Mert azért jó, mert nem szigorúan pártkötődés szerint válaszolnak az emberek. A legtöbb aktuál politikai kérdésben nagy valószínűséggel megjósolható, hogy kormánypártiak álláspontja a kormányéhoz lesz közel, az ellenzékiekhez, ellenzékhez. De például ez a kérdés, amit említettem, ez szerintem izgalmas, és kifejezi a tényleges közhangulatot.
Egyetértek a felvetéssel, továbbá szerintem kettő másik érdekes kérdés van. Az egyik az, hogy a saját személyes életével mennyire elégedett a válaszadó, és ezáltal a válaszadó által reprezentált magyar felnőtt választó társadalom. Azt gondolom, hogyha nő az elégedettség a személyes élettel, az csökkenti a protest hangulatnak és a kormányváltásnak az esélyeit. A másik mutató pedig konkrétan a kormányváltó hajlandóságra kérdez rá. Itt már a kutatói szakma megoszlik, hogy ezt hogy lehet jól megkérdezni. Vagy úgy, hogy ön szerint meg kell-e buknia a kormánynak, vagy úgy, hogy ön szerint szükség van-e kormányváltásra, és így tovább, és így tovább. Sok-sok finom hangulásbeli különbség van, de szerintem egy választás előtt ezt az információt tudni, hogy akarnak-e kormányt váltani a választópolgárok, az fontosabb talán a párt preferenciánál is.
Ezek a mutatók általában egy irányba szoktak mutatni, a jó irány, rossz irány, akar-e kormányváltást, vagy nem akar kormányváltást. Milyen a személyes életérzése? Ugyanazt az irányt mutatják?
Szerintem ezt teljes általános szabályként nem lehet kijelenteni, tehát azért ez helyzet függő, hogy pontosan hogyan alakul a mutató, de azt, ahogy előbb is fogalmaztam, ki lehet jelenteni, hogyha a személyes életével elégedett a választópolgár, akkor csökken a protest szavazatnak az esélye, és csökken ezáltal a kormányváltó hajlandóság is. De elméletben el tudok képzelni egy olyan helyzetet, amikor a személyes élettel való elégedettséget nem hozzák a kormányzati teljesítménnyel tudatosan összefüggésbe, vagy egy kormányzati alternatívába további életszínvonal emelkedési esélyeket látnak a választók.
És lehet, hogy nem nincs szigorú összefüggés ezek között a kérdések között egy adott pillanatban, de tendenciaszerűen, ha valamelyik romlik, akkor nagy valószínűséggel a másik is romlani fog, mármint valamelyik szempontból nézve, ha mondjuk a kormány szempontjából nézem.
Most a kormány szempontjából nézve ezek a mutatók milyen irányúak? Pozitív vagy negatív irányúak?
Enyhén pozitívak voltak a közelmúltban. Enyhén pozitívak voltak, de például az egyik legizgalmasabb mutató, amit Ágoston is említett, tehát, hogy kormány, mi úgy kérdezzük, ha már itt fölmerült, hogy többféleképpen lehet ugyanazt kérdezni, mi úgy szoktuk kérdezni, hogy ön mit tartana jobbnak, ha a következő választás után kormányváltás lenne, vagy maradna a mostani kormány. Na most ez például egy meglehetősen megosztó kérdés, de a Medián tapasztalatai szerint a közelmúltban inkább azok voltak többségben, akik kormányváltást szerettek volna. Csak hogy ebből egyáltalán nem következik az, hogy ez a kormányváltás megvalósulhat-e, vagy valószínű-e, hiszen annyira megosztott ez a közönség, amelyik kormányváltást szeretne.
És ha még ezt hozzáteszem, hogy Magyarországon nem a kormánynak van miniszterelnöke, hanem a miniszterelnöknek kormánya, akkor bizony lehet, hogy úgy lenne helyesebben mérhető az a kormányváltó hajlandóság, hogyha a miniszterelnök személyére kérdeznénk rá. Hál' Istennek ezt mi meg is tettük a Nézőpont Intézetnél, és akkor sokkal jobb számok jönnek ki, mintha egyáltalán a kormányváltási hajlandóságot értjük. Talán egy magyarázat kísérlet az, hogy a kormányba beleértenek egyes minisztereket is, és elképzelhető, hogy van olyan válaszadó, aki a miniszterelnökkel elégedett, de egy-egy miniszter teljesítményével nem, és a kormány átalakítást is beleérti, de ez csak egy gondolatkísérlet. Amúgy a eredeti kérdésre visszatérve, hogy milyen tendenciát látunk ezeknél a számoknál, én is meg tudom erősíteni, hogy javuló tendenciát, sőt, jobb a helyzet, mint 2014-es választások előtt időarányosan volt.
De Hannadja azt mondta, hogy enyhén pozitív, a javuló a tendencia?
Enyhén javuló
igen, tendencia. Ez uh-huh. Tehát mindig ketten enyhén javuló tendenciát látnak. Jó, akkor hát,
enyhén javuló, igen.
Enyhén javuló, jó, akkor tökéletes. Azt a folyamatot, ami Botka László lemondásában csúcsosodott ki, azt hogyan mérték? Mit mértek? Mit találtak? Mi történt?
Hát a folyamatot nem, szóval nem, hogy úgy mondjam, nem fordítottunk, legalábbis a Mediánnál mi nem fordítottunk extra figyelmet Botka Lászlóra, de mivel minden felmérésünkben részletesen meg szoktuk vizsgálni a különféle politikusok ismertségét, népszerűségét, az egyes pártok népszerűségét, vagy támogatottságát. Tehát kirajzolódott egy tendencia, ami tulajdonképpen már egy-két hónappal korábban valószínűvé tette, hogy ez nem lesz egy sikeres történet. Mármint a Botka miniszterelnök jelöltség. Tehát egy jó indulás után, mármint a közvéleménynek egy kedvező közvélemény fogadtatás után fokról fokra vesztette el a támogatottságát.
Ilyenkor mit kérdeznek? Szóval mi az, ami megmutatja a Botka projektre? Kérdeznek rá? Amikor nem. Azt mondják, hogy a támogatottságát nem, az ötlet elvesztette?
Épp ezt mondom, hogy nem volt erre legalábbis a mi felmérésünkben kiemelt figyelem, hanem csak a politikus népszerűségi rangsorban mondjuk a legutóbbi felmérésünk, ami hát ilyen szempontból, hogy úgy mondjam, szerencsétlenül jött ki, mert pont megelőzte az ő lemondását, és akár az a látszat is keletkezett, hogy mi adtuk meg a kegyelemdöfést, de hát ez...
Voltak politikusok, akik ezt a látszatot akarták kelteni?
Vagy legalább igen.
Győri szétvita volt Molnár Gyula és ön között.
Mondjuk így, igen. Tehát az utolsó felmérésben az általa nagyon sokszor emlegetett Gyurcsány Ferenc, akit ő azt hiszem konkrétan mondta is egyszer-kétszer, hogy milyen népszerűtlen politikus, nagyon közel került hozzá ebben a hogy nevezzük úgy elutasítottságban, mert népszerűségnek nem nevezném, mikor valaki 20% körüli tetszési indexet kap.
A személyek tetszési indexe az ugyanaz, mint a pártjaik tetszési indexe, illetve a változások ezek párhuzamosan mennek?
Hát, ha visszatekintünk, hogy ne teljesen aktuális választ adjak az elmúlt 25-30 évre, akkor Dávid Ibolya volt talán ennek az iskola példája, hogy az egekben volt a népszerűsége, de a pártját az be kellett imádkozni a parlamentbe és az 5%-os küszöb fölé, tehát a válaszom egyértelműen az, hogy nem, ez igenis szétválhat. Aki azt gondolja, hogy a személyes népszerűségéből szavazat is származik, az biztosan téved. Tehát ilyen értelemben Gyurcsány Ferenc, hogyha 20%-on áll, akkor ezt is rögtön fordítsuk le, hogy a DK az nem áll 20%-on, és az összes többi politikus kapcsán is ezt talán el lehetne mondani. De hogy fellebbentsem a fájtlat, a mi arzenálunk fölül, tehát hogy mi hogyan mértük Botka László népszerűségét és a helyzetértékelésünkhöz milyen számok járultak hozzá. Én egyet emelnék ki különösen. Amerikai példára a miniszterelnököknek, ha közvetlenül lehetne róluk szavazni, egy ilyen kérdést teszünk föl most már néhány év óta, és ott jól látható volt, hogy az évelején megugrott Botka László, jól emlékszem 8%-ig is fölment, és az év során az ő kampányával párhuzamosan ez elkezdett kopni. Ez a mutató a végén már csak 3%-on állt, ami összhangban az Endre által mondottakkal, azt gondolom, hogy egy indirekt bizonyíték a kampánya kudarcára. És bár mindig visszautasítjuk mi kutatók azt, hogy a kutatásnak közvetlen hatása lenne egy politikus stratégiájára vagy sorsára, és inkább rosszul esik, amikor ránk mutogatnak, de azért az tény, hogy Botka László azt ígérte a baloldali választóknak, hogy az MSZP népszerűségét növelni fogja, elhangzott egy 1 millió plusz szavazót szerez a pártnak, ezzel szemben a valóság az, hogy inkább csökkent ez a tábor az ő regnálása alatt, tehát várható volt, hogy valami következni fog, vagy a csodafegyvert prezentálja, és fordulatot ér el 17 őszén, vagy pedig bedobja a tűrő között, ez az utóbbi következetbe. Azon nagyon érdemes elgondolkodni, hogy mi az, ami nem sikerült Botka Lászlónak, tehát a kezdeti pozitív fogadtatás, relatív pozitív fogadtatás után miért kopott el, és miért nem sikerült fordulatot elérni a szocialista párt támogatottságában. Ő ugye a saját pártjára, meg a Fideszre mutogat, de lehet, hogy a programja nem volt elég jó, vagy a szegedi háttértörténete mégsem olyan sikeres, mint azt ha sokáig gondolták róla.
De a pártja közben tartotta magát? Vagy a pártja is elindult lefelé? Volt egy kezdeti sikeres időszak?
Most pont azt mondtuk mind a ketten, hogy szeptemberre a pártja is csökkent, tehát természetesen a párt preferencia is mutatott egy kudarcot.
Igen, azért ebben az ügyben, hogy most egy politikus népszerűsége mennyire jár együtt a pártjáival, nagyon fontos emlékeztetni egy nekünk magától értetődő dologra, hogy a pártpreferencia, amikor megkérdezzük, hogy kire szavazna egy jövő vasárnapi választáson, az egy kizárólagos dolog, tehát kizárólagos. Tehát egyik pártra szavazok, az összes többire nem szavazok. A politikusok iránti rokonszenvet, vagy a politikusok teljesítményét, azt egy mindenkire, vagy nagyon sok politikusra kiterjedő listán vizsgáljuk, tehát ott nincs ilyen kizárás. És az az érdekes, hogy általában azok, hosszú távon mondom, azok a népszerű politikusok, azok vannak magasan általában ezen a listán, akikre a másik oldal, vagy legalábbis nem csak a saját párt hívei néznek rokon szemben. Mindig voltak ilyen politikusok, ezek általában egy kicsit, hogy kevéssé megosztóak. Tehát tudnak az ellenfél oldaláról is némi rokon szemben. Most nem akarok erre példákat.
De ezek nem pártvezető típusok.
De, hát itt volt a példa,
Dávid Ibolya.
Ágoston példája, Dávid Ibolya, de én merek ma itt is mondani. A mi mostani méréseink szerint általában Karácsony Gergely ott van a legrokonszenvesebb politikusok között, miközben a pártja, hát tudjuk, hogy ha 1-2% elér a támogatottságban a Párbeszéd, az neki már mondhatni, hogy siker.
Hova mentek a szocialista szavazók Botka László működése alatt?
Én nagyon nehéz erre egyértelmű választ adni, mert valójában minimális ez a csökkenés, tehát nem a médiát hibáztatva, de azt hiszem, hogy a Medián is elmondhatja, meg mi is elmondhatjuk, hogy amit láttunk csökkenést, 1% a teljes népességben, azt annak a média hatása nagyobb volt, mint a valós kutatási eredményváltozás. Éppen ezért akut nem lehet megmondani, hogy augusztustól szeptemberre hova mentek volna a szocialista párti szavazók. A szocialista pártnak meg az eredménye legalábbis nálunk évek óta viszonylag konstans. Nálunk most volt a mély ponton a 6%-ával az elmúlt években, de valahol 10-6% között mozgott, tehát tömeges elvándorlást az utóbbi években megfigyelni nem lehet, és éppen ezért arra a kérdésre sem lehet válaszolni, hogy hova mentek. Amit még hozzátennék, hogy egyéb más kérdésekkel ugye megpróbálja megismerni egy-egy pártnak a szavazótáborát a kutató. Mit gondolnak a világról, akarnak-e kormányváltást, milyen attitűdjeik, milyen értékeik vannak, és ez alapján mi azt látjuk, hogy a szocialista párt szavazótábora már nagyon elbizonytalanodott, és nagyon sokféle. Tehát visszaigazolja ezt azt, hogy hiányzik a szocialista párt részéről a világos iránymutatás, a világos program, a világos vezető személyiség. Ha ezek hiányoznak, akkor kevert és zavarodott lesz a szavazótábor, és mi ezt látjuk a most 6, máskor 10%-nyi szocialista szavazónál.
Az elbizonytalanodásból abból lehetnek bizonytalan szavazók? Az egy külön kategória. Külön szoktuk beszélni róla, Hannedre.
Ezt nem nagyon szeretem, mert a bizonytalan szavazókat általában arra használja a politikusok és a média nyelve, akiknek nincs pártpreferenciájuk, de ez egy meglehetősen összetett társaság. Ebben azok is benne vannak, akik egyáltalán nem bizonytalanok, hanem azt gondolják, hogy őket az egész nem érdekli, és szinte teljesen biztos, hogy nem mennek el szavazni. Ez az egyik legfontosabb üzenet, amit én minden főleg így a választások közelettével mindig elmondok, hogy olyan sok politikus reménykedik abban, hogy az ő viszonylag gyenge pozíciója, vagy a pártjának a viszonylag gyenge pozícióján majd a bizonytalan szavazók változtatnak, mert azok egyszer csak rádöbbennek, és fölismerik, és nagy valószínűséggel pont őrájuk fognak szavazni. Ebben túl sokan bíznak. De ráadásul itt tényleg nem arról van szó, hogy hatalmas tömegek állnának készen arra, hogy az utolsó pillanatban döntsenek. Lehet, hogy így lesz, lehet, hogy egy annyira erős és mozgósító kampány lesz, de az is lehet, hogy épp ez a nagyon erős és negatív elemektől sem mentes kampány meg éppen elriasztja azokat, akik kicsit szelidebb, békésebb időszakokra vágynak. Magyarán, akik szóval azt is érdemes nézni, hogy egyes pártok szimpatizánsai milyen valószínűséggel fognak elmenni szavazni. Tehát amire itt utaltam, hogy egyáltalán nem vagy. És ebben észrevettünk az elmúlt hónapokban egy fordulatot. Például korábban mindig, legalábbis hosszú ideig a Jobbik szavazói, Jobbik szimpatizánsai voltak a legelszántabb, legelkötelezettebb szavazók. Tehát köztük volt a legtöbb olyan, aki azt mondta, hogy biztosan elmegyek szavazni. Ez mostanra visszaesett. Most a legutóbbi időkben én úgy látom, hogy a Fidesznek a szavazó táborában van egy ilyen fajta összezárás. És ugyancsak kevésbé jellemző ez az MSZP szavazókra. Tehát inkább ezt érdemes figyelni, mert az ritkán figyelhető meg, hogy egyik pártól a másikhoz látványosan átáramolnának hatalmas szavazó tömegek.
Egyetértek teljesen, hogy a köznyelvben ez nem elég precíz kifejezés a bizonytalan, hiszen beleértjük az MSZP és a DK között vacilálót is, meg a valószínűleg nem megyek el szavazni kategóriát is, és éppen ezért a 20-30%-ra tett bizonytalan táborhoz komoly reményeket fűzni, az teljesen megalapozatlan. Valójában akikkel érdemes foglalkozni, ők a rejtőzködő szavazók, akik aktívak, de még nem döntötték el, hogy melyik pártra adják le a voksukat, és a teljes népességben ez is változó persze kutatásról kutatásra, de 4-5%-nyi ilyen rejtőzködő, azaz aktív, de bizonytalan párt preferenciájú szavazót lehet látni, ami tegyük hozzá összefügg azzal, hogy a pártversenynek a kínálati oldala is folyamatosan változik, tehát egy baloldali választópolgár nem tudja, hogy a baloldali pártok sokaságából választhat, vagy a végén mégiscsak lesz valami összefogás és közös lista.
Most úgy tűnik, hogy van ennek, bocsánat.
Halkan közbevetem, hogy én nem nagyon szeretem ezt a rejtőzködő szavazó kifejezést, és azért, mert egy kicsit szerintem negatívan minősít szavazó polgárok.
Találjunk ki rá jobbat akkor.
Oké.
Kik ők akkor?
Hát amit mondtál, tehát, hogy el akarnak menni szavazni, de még nincs preferenciák, nem biztos, hogy ezek rejtőzködnek.
Ja, bizonytalan preferenciák.
A szakmánk szempontjából kényes kérdés ez, mert hiszen a 2002-es de egyes intézetek 2002-es kudarca után jött ez igazán elő, hogy azért nem lehetett pontosan tudni, mert hogy az ellenzéki szavazók esetleg nem merték, olyan légkör volt, hogy a kérdező biztosnak sem merték megmondani. Én ezzel mindig egy kicsit kritikus vagyok, de kétségtelen lehet ilyen, csak azt nem lehet pontosan megmondani, hogy melyik pártnak a szavazói körében van inkább egy ilyen elhallgatás, ilyen agodalom, ilyen bizonytalanság.
Hogyha ránéznek a fejükben lévő összes számra, meg a megismert folyamatokra, próbálják meg, kérem, akkor mit gondolnak az ellenzéki oldalon a külön indulás tervéből ki profitálhat a legtöbbet? Mert most ugye a külön indulásról beszélnek, miután a Botka projekt összeomlott.
Az MSZP nem a külön indulásról, ott civil miniszterelnök jelölt és közös lista még azt hiszem a választmánygyűlés után is.
Majd fognak tárgyalni, de majd nem diktátumot fognak mondani, ezt mondtam.
Ez így van.
De hát még nem történt semmi.
Ez már jó ideje, így van.
Nehéz erre válaszolni. Először is én azt gondolom, hogy ez olyan, mint van egy ilyen csirkejátéknak mondják magyarul, nem tudom, hogy ez mennyire közismert fogalom, bár volt egy
Telekülje hangzik magyarul.
Egy jó regény is volt, egy Rubin Szilárd nevű, nem nagyon ismert, de nagyon jó magyar írónak volt egy regénye. Tehát egy olyan buta játék, amikor autópályán vagy valami elhagyott.
Kibírja tovább.
Úton, mennek egymással szembe, és ki az, aki előbb rántja el a kormányt. És egy kicsit én ezt érzem, mert nyilvánvaló, hogy mindenki azt várja, hogy még van néhány hónap arra, hogy igazán fölépítsem magamat, vagyis hát a pártomat, hogy igazi arculatot adjak, és igazán megszólítsam a választókat. És na most ez már tart egy ideje, de nem nagyon látszanak eredmények. Most persze mondhatjuk, hogy az LMP legalábbis a mi felmérések szerint az elmúlt hónapban egy kicsit erősödött, de azért ez nem nevezhető áttörésnek, és nem tudjuk, hogy ez tendencia marad-e, hogy így folytatódik-e. Én vagyis azt gondolom, hogyha tehát külön nyilvánvaló, hogy egyik mostani párt sem tud nyerni, ahhoz ki kell találni valami kreatív megoldást, mert a választási törvény is olyan, ugye nincs második forduló, ahol lehetne a szavazatokkal tulajdonképpen taktikázni. Tehát azt mondom, hogy egyelőre nem lehet. Azt lehet mondani, hogy a Fidesz jár jól természetesen.
De a Fidesz nem ellenzéki oldalon.
Az volt a kérdés, hogy ellenzéki
persze.
Hát arra meg én nem tudnék jelenleg válaszolni. Annyira mozgásban van a helyzet, különösen ezzel az MSZP-n belül kialakult állapottal, hogy nem mernék.
Nekem nagyon deja vu érzésem van sok tekintetben a számokat nézve. A 2014 előtti időszak képe sejlik föl, akár a párt támogatásukat nézem, akár a párt versenynek az állását. Apró különbségeket mégis detektál az ember. Egyrészt ugye van egy Momentum mozgalom, ami tovább bővítette a kínálati oldalt a baloldali városi szavazók számára, de ami a legfontosabb, hogy a demokratikus koalíció 2014 előtt nem lehetett biztos abban, hogyha önállóan indul, akkor eléri az 5%-os küszöböt, és ezzel biztosítja a fennmaradását, a parlamentbe való bejutását. Most viszont biztos lehet, vagy nagyon-nagyon valószínű az, hogy egy önálló indulással is ezt biztosítani tudja. Azaz a maga biztossága és a kockázata az önálló stratégiának az egyik nőtt, a másik csökkent a DK esetében. Szerintem ez ad egy picit más dinamikát a baloldali összefogás és együttműködési tárgyalásoknak. 14 előtt még az MSZP nélkül nagyon nehéz volt baloldali összefogásról beszélni, és baloldali pártok sikeréről. 18-ban ennek már van esélye. Továbbá itt van még az LMP. Mi ugyan nem láttuk az LMP emelkedését, de könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy októberben már látni fogjuk, hiszen az LMP-ről most nagyon sok szó esik. A kampány beindulása, Szél Bernadettnek az aktívabb szerepvállalása, az én is arra számítok, hogy ki fog hatni az LMP-nek a támogatottságára, és ott is ez a kulcskérdés a stratégia választásban, hogy az önálló LMP-nek megvan-e az 5%-os küszöbb átlépésére a lehetősége, vagy nincsen. Mondom még egyszer, 14-es deja vu érzésem van, akkor is az LMP önállóan indult, volt egy baloldali összefogás, ha létrejön, ha nem, valami ott is formálódik, és a Jobbik, illetve a Fidesz-KDNP természetesen külön indul.
Említette a Momentumot, a külön indulás elméletét és gyakorlatát, azt vajon mire alapozzák?
Arra, hogy ahhoz nagyjából 200-230 ezer szavazót kell megszólítaniuk, és részvételfüggő, ugye, hogy elérjék az 5%-os küszöböt. Ha azt elérik, akkor biztosítva van a fennmaradásuk jó eséllyel, hiszen a parlament meleg falai között a pártok már komoly állami támogatásban részesülnek, és abból a szervezet működése biztosítható. És hogyha sikerül ezt a önálló 200-230 ezer szavazót megszólítani, akik esetlegesen eddig úgy érezték, hogy a baloldali kínálat számukra nem kielégítő, vagy akiket le tudnak csípni a baloldali pártokból, mondjuk liberális értékrendű városi szavazópolgárok elsősorban az ő választóközönségük. Szóval, ha ezt sikerül megszólítani, akkor bizony bejuthatnak. Ehhez viszont folyamatos aktivitásra volna szükség, és szerintem az ősz kezdete az igen gyenge volt a Momentum szempontjából. Régen lehetett róluk igazán hallani. Az ő potenciális választóik sem nagyon tudnak semmit róluk az utóbbi időben, és tegnap jelentették be talán, hogy egy plakátkampánnyal fognak jelentkezni. ezeket én kevésnek tartom politikai teljesítménynek, hogy meggyőzzék a saját választóikat, vagy potenciális választóikat, hogy mindenképpen oda kell voksolni.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Brázzágostán Sámból a Nézőpont csoport és Hannendre a Medián vezetője, az Inforádió arénájának vendége.